A Nílus vízén 10 ország osztozik, közülük Egyiptom évek óta folyamatos vitában áll Etiópiával, amely óriási erőművet épít a folyó ottani szakaszán. Törökország, Szíria és Irak között a Tigris és az Eufrátesz vízért folyik versengés. A föld lakosságának 40%-a olyan folyópartján él, mely több országot szel át. A többi között ezért jósolják azt a szakértők, hogy a jövő háborúit a vízért vívják majd. Glied Viktor, a Lapécsi Tudományegyetem politikai tanulmányok tanszék egyetemi tanársegédjével Bak Anita beszélgetett.
Nagyon érdekes becslések vannak a számok tekintetében, hogy hány olyan ember él ma a Földön, aki nem jut kellő minőségű ivóvízhez, vagy hány olyan ember él a Földön, aki nem tud megfelelően tisztálkodni a vízhiány miatt. Lehet olvasni 1,1-1,8 milliárd embert, más szám 6 millióan víz nélkül Kínában. Ezek mind sokkoló adatok.
Több mint 7 milliárdan vagyunk, és országokra bontják le a vízmennyiséget, régiókra bontják le a vízmennyiséget, és 500 köbméter az a kritikus mennyiségű víz, amely egy évben egy embernek a szükségletét fedezni tudja. De az már tényleg kritikus mennyiségű víz. Most azokon a területeken, ahol 1000 köbméter alatt van ez a szám, azt már vízszűkösséggel sújtott területnek nevezzük, és hogyha összevetik a népsűrűséget, illetve a lélekszámot, egy adott területen élő embernek a számát ezzel a vízmennyiséggel, akkor körülbelül kijöhetnek olyan számok, amelyek tényleg aggasztóak lehetnek, tehát 1 milliárdtól egészen 3 milliárdig satszolják, becsülik azon emberek számát, akik jelenleg, vagy az elkövetkező 40-50 évben víz nélkül maradhatnak, tiszta víz nélkül maradhatnak, ezért ilyen aggasztóak a számok egyébként.
Hogyha most magunk elé képzelünk egy földgömböt és megforgatjuk, akkor bökni tudunk pontokra?
Ez egyértelműen, hogyha Afrikáról beszélünk első körben, akkor a Száhel-övezetnek a térség, ez a Szaharától délre elhelyezkedő, illetve az egyenlítőtől északra elhelyezkedő terület. Kiemelném Szudánt, Csádot, ami azt jelenti, hogy nem általános a vízhiány, tehát ezek nagyon nagyméretű országok, és van, ahol az embereknek megvan a szükséges mennyiségű víz, ugyanakkor vannak olyan térségek, területek, ahol nincsen. Ez nagyon komoly problémákat okoz a Közel-Kelet térségében is. Egyiptomot, Észak-Afrikához, Közel-Kelethez soroljuk, Katar, akár Szaúd-Arábiát mondhatnám, Izrael, a palesztin hatóság területe, illetve Törökország, Szíria, Irak. Továbbá a távol keletre tovább lépve Kínában nagyon komoly gondokat okoz a vízszennyezés, ott megvan a megfelelő mennyiségű víz, ugyanakkor nagyon-nagyon szennyezettek a vizei, éppen ezért próbál minél több vizet megfogni, és konfliktusba kerül a szomszédos országokkal, többek között Vietnámmal, és még kiemelném Bangladesnek a problémáját, ahol óriási népesség növekedéssel számolunk, ugyanakkor Indiával vannak nagyon komoly vízzel kapcsolatos konfliktusai, és a jövőben ez is egy nagyon komoly góc lehet. Tehát India, Bangladesh, Pakisztán térsége. Ezek azok, amelyek kiemelten veszélyeztetett térségnek számítanak jelenleg.
Európából nézve, ahol ha kinyitjuk a csapot, tiszta víz folyik, számtalanféle ásványvízünk van, nincsen problémánk a vízszennyezéssel, tehát itt ezek a napi életünk szintjén nagyon távolnak tűnő problémák.
Igen, egyelőre. Addig szoktunk nyugodtan beszélni, nyugodtan nézni a jövőbe, amíg tényleg kinyitjuk a csapot, és folyik belőle a víz, tiszta víz. Sajnos azt kell mondjam, hogy a jövőben ez megváltozhat. Ezek ilyen közhelyek, hogy Magyarország víznagyhatalom, és Európa egyik legnagyobb vízkincsén ül. Jelenleg így van, és lehet mondani, de a jövőben ezek megváltozhatnak Európában is. Hogyha nem is olyan távoli múltba gondolunk vissza, akkor 2000-ben Nagybányán történt gátszakadással, ugye ott egy cianidos zagytározónak a gátja szakadt át, és emlékszünk, hogy a Szamos és a Tisza folyón mi történt. Tehát lényegében a Romániából érkező szennyeződés 80-90%-ban kipusztította a Tiszának, Szamosnak és a Tiszának az élővilágát, ökológiai szisztémáját megbontotta, emlékszünk a rábahabzásnak a problémájára, emlékszünk a Bős-Nagymaros után kipattant konfliktusra, amikor Szlovákia egy oldalon elterelte a Dunát, és a sziget közben nagyon-nagyon komoly ökológiai válság alakult ki, katasztrófa alakult ki. Tehát mondhatjuk azt, hogy Európa szívében minket ez a probléma nem érint, azonban hogyha hosszú távon, hosszú távú stratégiában gondolkodunk, és szerencsére a magyar kormányzat is felismerte már ennek a szükségességét, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarország igenis érdekelt olyan vízügyi megállapodásoknak a megkötésében és fejlesztésében, amelyek biztosíthatják hazánk számára, akár Európa más országa számára a szükséges vízhozamokat, a tiszta vizet, és ebben természetesen az Európai Unióra is lehet támaszkodni. Magyarország egy olyan kiszolgáltatott helyzetben van, hogy a felszíni vizeink 95-97%-a nem a saját országunk területén ered, azaz igazából nincs ráhatásunk. És ezért került be a tudományos köztudatba egyelőre egy olyan fogalom, hogy politikai víz, amely egyértelműen azt jelöli, hogy a víz a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi politika meghatározó tényezője, és azt gondolom, hogy a jövőben meghatározó tényezője lesz.
Bak Anita interjúját hallották, 0639666 az SMS számunk, itt a stúdióban pedig Benkő Dániel, a WWF Magyarország munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Kezdjük egy általános kérdéssel, mekkora a baj világszinten? Mert ugye régiókról beszéltünk, bizonyos országok helyzetéről beszéltünk, ezek folyamatosan forognak a köztudatban, a hírekben, rendszeresen látjuk azokat a képeket a híradókban, amelyek arról számolnak, hogy akár 4 órát is gyalogolnak Afrika egyes országaiban a nők és a lányok, hogy tiszta vízhez jussanak, és hogy a napi szükségleteket házhoz vigyék különféle kannákban, vödrökben.
Azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma. Ahogy elhangzott, ez a világ lakosságának lényegében az 1/3-át érinti, már pedig egy olyan probléma, ami minden harmadik embert elér, az igenis egy globális szintű dolog, amivel foglalkoznunk kell. Igaz, hogy nálunk itt a fejlett világban nem a holnap vagy a holnap után problémája, de egy évtizeden belül akár mi is erre a sorsra juthatunk.
És hát beszélünk majd azokról a beruházásokról is, amelyek elég erőteljesen érinthetik bizonyos folyók vagy életető folyamoknak a vízhozamát, lásd Nílus, de ez majd később kerül szóba. Viszont hogyha már itt tartunk az adatoknál, meg a lakosság számnál, ugye én is hivatkoztam már arra, hogy az elmúlt fél évszázadban megháromszorozódott a bolygó vízigénye, és azt mondják a szakemberek, hogy 2050-ig további 55%-kal emelkedhet, növekedhet a szükséglet.
Így van. Sajnos ez egy két irányból érkező nyomás. Egyrészt nagyon gyorsan növekszik a világ lakossága, és másik oldalról pedig egyenként is egyre több vizet használunk fel.
Na most ehhez a klíma, a hiányhoz, a klímaváltozás, az időjárás változása mennyit tesz hozzá? És mennyiben felelős maga az ember?
Maga a klímaváltozás az alapvetően abban az irányból jelent terhet, hogy átrendeződnek a korábbi időjárási viszonyok, de hát az korábban megszokott csapadékmennyiségek eltűntek. Természetesen egy sivatagi övezetben sosem volt szüksége a társadalomnak annyi vízre, mint mondjuk itt nálunk a mérsékelt égövben, de ha a megszokott időjárás megváltozik, és mondjuk az eső nem nyáron esik nálunk, amikor a kukorica nő vagy a búza, hanem helyette télen, akkor az egy nagyon komoly csapást jelent nem csak a társadalomra, hanem a gazdaságra is.
Igen, ez már gyakorlatilag a következmény, mint egy dominó elv.
Így van.
És át kell alakítani akár a gazdálkodást, akár a hétköznapi életet.
Így van, ez mindenképp alkalmazkodást igényel.
Ugye bizonytalanok, mindig azt mondják a szakemberek, hogy bizonytalanok a klímamodellek, és rengeteg a kérdőjel az elkövetkező évek, évtizedek időjárásával kapcsolatban. Mindig azt halljuk a leggyakrabban, hogy az évszázad végére 2 Celsius fokkal emelkedik a föld felszíni hőmérséklete, illetve 0,5 vagy 1 méterrel emelkedik majd a tengerek vízszintje, és részben ennek hatása, hogy gyakoribbak lesznek az aszályok, ez pedig kihat a folyóknak a vízjárására is. Bak Anita is beszélgetett már ugye az előbb Glid Viktorral arról, hogyha magunk elé veszünk egy térképet, melyek azok a pontok, ahol komoly gondok vannak. De hogyha abból a szempontból nézzük ezt a térképet, ahol az ember követte a legnagyobb hibát, az hol van? Vagy mely régiókban?
A leg instabilabb pontok ebben az egész globális rendszerben azok, ahol már eleve éppen hogy csak elég a víz ahhoz, hogy kielégítse a társadalmi és a természeti igényeket. Tehát alapvetően a sivatagos, félsivatagos területek. A sivatagoknál ez nem is annyira probléma, mert ott amúgy sem szokott csapadék esni. Tehát tényleg a félsivatagos övezetek, mint például az elhangzott Száhel övezet, vagy mondjuk Eurázsiának a sivatagos területektől északra eső része, tehát szibériai déli része, ahol tipikus példája ennek például az Aral-tónak a híres története, ahol a két folyó, a Szirdarja és az Amudarja, amik belefolytak az Aral-tóba. Annak idején a szovjet vezetés úgy döntött, hogy ezeknek a folyóknak a segítségével fognak nagy arányú mezőgazdasági termesztésbe. Lényegében elöntözték a folyók vizét, és mivel az Aral-tó éppen csak annyi vizet kapott, hogy a párolgással egyenértékű mennyiséget, ami eltűnt, a tó elkezdett kiszáradni, ami mostanra eljutottunk odáig, hogy a tó eredeti területének a tizedére zsugorodott.
Ez az egyik, de például Kínában is ott van a hírhet Yangtze folyó, aminek a vízhozama gyakorlatilag a tenger közelében már minimális. összesen lehet hasonlítani a régi vízhozamával.
Így van, lényegében, hogy haladunk a torkolat felé, a gátak, ahogy megszakítják a folyót, egyre többet öntöznek ebből le, és lényegében különálló tavak láncolatára szakad. Amit még súlyosbítani fog az, hogy ahogy a Himalájából a gletszerek olvadása megváltozik, és felborul a korábbi megszokott tavaszi olvadásnak az üteme, a vízjárás is megváltozik, és a megszokott trendekhez képest egészen máskor jönnek mondjuk az árvizek, és máskor a kisvizek.
Igen, ez biztos, hogy a mezőgazdaságnak ugye és az iparnak az egyik bővülése, hogy olyan sok vizet veszünk ki a folyóból, hogy a természet nem tudja regenerálni önmagát, de valahol ebben az is benne van, hogy tényleg változhat a klíma, hogyha az a bizonyos körforgás is átalakult. Tehát az időjárás nem tudja pótolni a vízhozamot. Nem esik annyi eső, vagy nem ott esik annyi eső, ahol szükség lenne rá, és mondjuk ahol a folyó, amitől a folyó vissza tudna duzzadni.
Pontosan. A mezőgazdaság egyébként, és a gazdaság is általában alkalmazkodik a természetnek az éves üteméhez. Tehát amikor tavasszal jön az áradás, akkor elöntik a területeket, és az öntözéses mezőgazdaság ugye itt működik. Ha tavasszal nem jön az áradás, akkor semmit sem érnek vele, és egy egészen másfajta gazdaságot kell felépíteni, ami iszonyú sokba kerül.
Ugye azt mondják a szakértők, és az elmúlt években rengeteget hallhattunk erről, hogy az elkövetkező évtizedeknek a háborúi már nem az olaj miatt és az egyéb értékek miatt fognak kirobbanni, hanem a víz lesz ennek a központi szereplője. A vízért folyik majd a harc.
Ez nagyon könnyen elképzelhető, a történelem során a háborúk mindig a szűkös erőforrásokért törtek ki. Ez mondjuk a középkorban a földterület volt, később mondjuk az olaj vagy a egyéb nyersanyagok, és hát tényleg abban az irányba haladunk, hogy a víz egyre inkább ilyen. És már eddig is történt néhány nemzetközi konfliktus a víz miatt, úgyhogy sajnos könnyen előfordulhat, hogy mik lesznek ilyenek.
Meglepő adatok vannak azzal kapcsolatban, hogy egy átlagos háztartás mennyi vizet pazarol el évente, mennyi vizet engedünk el akár a mosogatással, akár a háztartási eszközökkel. Kicsiben viszonylag könnyű spórolni, és talán van ennek egyfajta divatja napjainkban. Nagyon sok kampány volt, hogy milyen apró lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy tényleg egy kicsit visszatartsuk a vizet. De globális szinten milyen megoldást, milyen válaszokat lehet adni erre a helyzetre? Például arra, hogy 1,8 milliárd ember nem jut elegendő vízhez, vagy megfelelő tisztaságú vízhez világszinten.
Ugye a megfelelő tisztaságú víz problémája az nem abból fakad, hogy nincs elég víz, hanem hogy nem elég tiszta. Ezek alapvetően olyan fejlesztési célok, amit a fejlődő világban meg kell valósítani, hogy hozzáférhetővé kell tenni az embereknek a tiszta vizet. El kell juttatni oda azokat a technológiákat a víztisztításra vagy a csatornozásra, amik nálunk már rendelkezésre állnak. A másik oldal, hogy hogyan lehet társadalmi szinten csökkenteni, ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt látni kell, hogy az, amit mi elfogyasztunk otthon a háztartásainkban, a csapból, az csak a jéghegynek a csúcsa. Egy kilogramm marhahús megtermeléséhez kell körülbelül 20 ezer liter víz, amivel fel lehet tölteni egy egész medencét. Tehát az igazán nagy fogyasztást azon keresztül fejtjük ki, hogy milyen tárgyakat használunk, hogy mit veszünk, hogy mit fogyasztunk el. Alapvetően akkor tudjuk hatékonyan csökkenteni a vízfelhasználást, ha a gazdaságot át tudjuk állítani egy csökkentett vízigényre.
Magyarul az élelmiszeripar, a termelés, azok a gyártó bázisok, ahol nagy az igény, hatalmas mennyiségű áru keletkezik, azok takarékosabban használják föl. De most innentől kezdve meg valahol ez egy mókuskerék, mert ha például Afrikára gondolunk, ott a fejlődő országok nem biztos, hogy alapvetően rövid távon megvalósíthatónak látják ezeket a technológiákat.
Ez pontosan így van.
Közben megketyeg az óra.
Sőt, van, ahol egyszerűen annyi víz sincsen, hogy bármilyen ipari vagy mezőgazdasági termeléshez elegendő legyen, éppen hogy csak a lakosságnak a legszükségesebb fogyasztási igényeit tudja fedezni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. És pontosan például a éghajlatváltozás elleni küzdelem az ezért is egy nagyon fontos kérdés, mert ez a folyamat csak egy rosszabb irányba halad. De minél előbb meg kell állítanunk ahhoz, hogy egyáltalán újra tudjuk építeni, vagy fel tudjuk építeni azt a társadalmi ellátórendszer, amivel ezt a több milliárd embert megfelelő módon el tudjuk látni.
0-39-660 az SMS számunk, jönnek az üzenetek a hallgatóktól, nem sokára mondom majd ezeket is, de akkor egy kicsit nézzük meg jobban a sokat emlegetett Afrikát, hiszen Afrikában eddig is robbantak ki konfliktusok a víz miatt, hónapok óta a kontinens legnagyobb erőműve okoz feszültséget több állam, de főleg Egyiptom és Etiópia között. Balogh Sándor, az Afrika Magyar Egyesület elnöke szerint hosszú távon nem a vízhiány jelenti majd a legnagyobb problémát, problémát, hanem az, hogy kik akarják uralni a készleteket. Balogh Sándort egy chicagói konferencián értük utól.
Afrikában is a víz egyre fontosabbá válik. Afrikának van elég vízkészlete, gondolunk a Nílusra, vagy a Kongó folyóra, amelyik a világ legbővízűbb folyója, és egyes szakaszain 63 méter mély, és 40 millió liter vizet szállít másodpercenként, akkor azt beláthatjuk, hogy a víz az egyelőre elegendő mennyiségben van jelen Afrikában. Teljesen más már az a kérdés, hogy elegendő tisztaságú-e és mindenki számára elérhető-e, hisz a víz, mint oly sok minden természeti adottság, egyes helyeken túlteng, más helyeken pedig hiányzik, és nagyon nehéz ezt a deficitet kiegyenlíteni, hisz Kongóból nehéz például a Szaharába vizet szállítani.
Hatalmas munkagépek dolgoznak a Nílus mentén Etiópiában. Az ország nemrégiben kezdte meg Afrika legnagyobb erőművének építését, ez pedig komoly konfliktusokat szült a kontinensen.
And as you can see, is there any water diversion?
A beruházás egyik menedzsere mutatja újságíróknak, hol tartanak a földmunkák az óriás gát építési területén. A kontinens második és harmadik legnépesebb országok között eredményezett feszültséget a készülő monstrum. Egyiptom szerint a beruházással Etiópia megcsapolná a hozzájuk eljutó víz mennyiségét. Etiópia a tervek szerint 3,2 milliárd eurót költ a gátra és az erőműre, amely 6000 megawattos teljesítménnyel üzemelne. A gát mögötti tározó azonban régi egyezményeket is sérthet. A nyár közepén az egyiptomiak bejelentették, nem szeretnének katonai összetűzést, de semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, ha a beruházás miatt kevesebb víz érkezik hozzájuk a Níluson. Hussam Fahmy, az egyiptomi nemzeti vízügyi kutatóközpont alelnöke a budapesti vízvilág találkozón úgy fogalmazott, mivel Egyiptom csaknem teljes vízszükségletét a Nílusból fedezi, minden a Nílus térségében megvalósuló projektnek óriási hatása van az ország vízgazdálkodására. Az Egyiptom és Etiópia a közötti feszültséggel kapcsolatban Balogh Sándor hozzátette, a helyzet azért is aggasztó, mivel az elmúlt időszakban is csökkent már a folyamvízhozama.
Statisztikák szerint az utolsó 10 évben Egyiptom részére fejenként 600 literrel kevesebb vízhozam jut már a Nílusból, ami egyébként egy 80 milliós országnál horribilis mennyiségű vizet jelent, és ezt akarják még tovább csapolni, még egy gátat építeni, amivel majdnem elégtelen mennyiségű Nílus víz jutna már Egyiptomnak. Nem tudná ellátni azt a feladatot a Nílus, ami miatt az egyiptomi kultúra az ókorban kialakult. Nem csak az élet fontos, én is nélkülözhetetlen velejárójaként fontos a víz, hanem biztonsági kérdésként is, hisz a víz birtoklásáért sokan folytathatnak és folytatnak harcot, és a jövőben a vízháborúja, amit oly sokat emlegetünk, az nem feltétlenül a vízkészletek megszűnése miatti háborúkra gondolunk ilyenkor, hanem arra, hogy kik fogják birtokolni azt a vizet, ami elengedhetetlen az életet.
Afrikában ugye azért is égető ez a kérdéskör, és sokan azért is aggódnak emiatt, mert nagyon sok országban rendezetlenek a viszonyok. Polgárháborús állapotok uralkodnak, nincsen megfelelő kormány.
Így van, most kezd az országok stabilitása viszonylag magasabb szintre ágni, most dőlnek majd el azok a tények is, hogy kié is lesz a víz. Ugye alapvetően Afrikában az állami minden a föld, ott nehéz úgy földet vásárolni, mint például nálunk. Örök tulajdonban nagyon ritkán jut föld, és ezért örök tulajdonban nagyon ritkán jut a föld mélyén levő kincs is, lett legyen az víz, vagy bármi egyéb. Ezeket ideig óráig lehet bérbe venni. Ezzel az is jár, hogy aki bérbe veszi, az nem a tulajdonos, tehát leginkább a kizsákmányolásában érintett és érdekelt, és ezért nem a jógazda módjára végzi a tevékenységet sokszor rajta, bár ez inkább a bányászatokra jellemző. De én azt gondolom, hogy ezért van rengeteg konferencia is a vízről, mint ahogy most is például Budapesten, vagy itt is, ahol én vagyok, Chicagóban is sokszor esik szóba víz, mégpedig azért, mert ez az egyik legfontosabb kincs, amire a jövőben az emberiségnek szüksége van.
A vízügyi konfliktusok már eddig is okoztak humanitárius katasztrófákat. A ruandai népirtás és a darfuri válság kirobbanásához is hozzájárultak ezek a problémák.
Darfurban különösen, hisz ott népeket és csordákat választottak el az éltető és itató ivóvíztől, és a konfliktus mélyén leginkább ez gyökerezik, sőt sokszor akár a nigériai etnikainak tartott és részben etnikai konfliktusokat is vissza lehet vezetni az ilyen irányú természeti kincsektől való eltávolodásra, vagy más törzsek, vagy más vallású embereknek a birtokában levő vízkészletekhez való hozzájutásra. Én azt gondolom, hogy igen, ezekben a konfliktusokban hol, milyen mértékben, de igenis szerepel az, hogy a vízkészletek birtoklása nagyon fontos. Államok egyik legfontosabb feladata, hogy ezeket a vízkészleteket megőrizzék, tisztán tartsák, és ne privatizálják, ne adják olyan kézbe, aki ezzel visszaélhet. Ezekről folyik a diskurzus, ezekről folyik a megegyezés, és én azt gondolom, hogy mivel időben került a probléma felismerése, ezért ez talán jó irányba halad.
Vízhiány, konfliktusok a víz miatt, erről beszélgetünk ebben a bő fél órában. Benkő Dániel, a WWF Magyarország munkatársa itt a stúdióban, és az előző fél órában ugye a Nílusnál hagytuk abba, annál a konfliktusnál, ami Egyiptom és Etiópia között robbant ki, a kontinens legnagyobb épülő tározója, illetve erőműve miatt, és hát eddig ezt a két országot említettük, de még van legalább 6, ugye, ha jól számolom, amelyik ott van a Nílus mentén, és szintén érintett lehet a gát által.
Valóban. Hát ez a mostani hír is megerősíti azt, hogy mennyire számít, hogy egyes országoknak mekkora befolyása van. Ugye pont Etiópia meg Egyiptom között ott van még Szudán, amelyiken átfolyik a Nílus, és Szudánnak ugyanúgy vitái vannak Egyiptommal a Nílus hasznosításával kapcsolatban, tehát ő még rosszabbul járhat adott esetben, mint mondjuk Egyiptom. Csak hát különböző országnak különböző befolyása és hatalma van, úgyhogy ez egy nagyon komoly nemzetközi játszma, mert mindenki megpróbálja magának legelőnyösebb helyzetet kiharcolni, de hát így.
Egyiptom ugye elsősorban a mezőgazdasága miatt aggódik nagyon, hiszen azt mindenki ismeri a történelmi tanulmányaiból is, hogy a Nílus áradásának köszönhette annak idején is Egyiptom a felvirágoztatását, illetve a fejlődését, amikor elindult az élet. Viszont azt említette az imént Balogh Sándor, hogy már az előző években, az előző évtizedekben is jelentősen csökkent a Nílus vízhozama. Ez csak az Aszuáni gátnak köszönhető, vagy ebben a természet is ott van?
Hát az
éghajlatváltozás is.
Az Aszuáni gátnak nagyon komoly hatása volt ebben, hiszen korlátozta azt a szokásos tavaszi árvizet, ami szokott jönni, de természetesen az éghajlatváltozás az a világon mindenhol érezhető. Most már az elmúlt 30-40 évben teljesen jól kimutatható az idősoros adatokból, úgyhogy ez egy ilyen kettős dolog. És ugye egyszerre ezzel együtt megjelenik az, hogy mondjuk Egyiptomnak az egyik leggyorsabban gyarapodik a lakosság a világon, de ez minden afrikai országra igaz. És hát sokkal nehezebb kétszer-háromszor annyi embert élelmezni, mint mondjuk 50 évvel korábban.
Szóval gyakorlatilag úgy kell elképzelnünk, mintha két hatalmas csapot megszereltek volna a Nílusra? Ami majd bizonyos mértékig nyitva lesz, és ugye a sor végén meg ott van Egyiptom.
Igen, Egyiptom abszolút a rossz végén van ebben a történetben Nílusnak. Valóban, és ez nem csak a Nílusra igaz, hanem bármelyik nagy folyóra, amiből már elég kevés olyan van, ami nincs tele gátakkal a világon, de egyre több csap kerül mindegyikre, és minél lejjebb van egy ország ebben a vonalban, egyre rosszabb helyzetben van. De egyébként Magyarország is egy ilyen helyzetű ország, csak mi szerencsére nem olyan országokkal vagyunk körülbelül, akikkel jó a viszonyunk, mondjuk afrikai mércével.
Ez a politikai víz fogalma, hogy arról Glied Viktor is beszélt az elején.
De Magyarország is, az a víz, amin tőlünk elfolyik az országból, annak 95%-a máshonnan jön be. De hát mi is rá vagyunk utalva a szomszédainkra.
Jönnek az üzenetek a hallgatóktól, 0639666. Én Zalai vagyok, nemrég a Kerkából tűnt el a víz egy időre, írja nekünk Tomi. Aztán a vizet nem égetjük el, csak használjuk, majd visszaadjuk a természetnek. A vizet a természet adja, mindegy, hogy spórolunk vagy nem. A spórolástól nem lesz több eső, például Afrikában.
A spórolásból valóban nem lesz több eső, de ha leesik valamennyi eső, és annak a vizét félre tudjuk tenni, akkor, és azzal spórolunk, akkor jövőre is maradhat. Tehát valóban itt a természet az úr, nekünk az a feladatunk, hogy amit kapunk, azzal mértékletesen bánjunk.
Érdekes ez az üzenet a Kerkával kapcsolatban. Itt igazándiból azt nehéz megállapítani, hogy tényleg a klímaváltozás van a háttérben az ilyen jelenségeknél, és akkor most gondolhatunk a Balatonra, amikor tavaly katasztrofális volt a vízállás, már a szezon elején nagyon kevés víz volt a tóban, pár évvel ezelőtt, 5-6-7 évvel ezelőtt szintén hasonló volt a helyzet, közben normál vízszintet sikerült beállítani, meg elkapni a tavon. Tehát, hogy mi az, ami a klímaváltozás rovására írható, és mi az a bizonyos ciklikusság, ami időről időre visszatér. Lásd Velencei tó, amikor annak idején ott gyakorlatoztak a katonák benne a kiszáradt vederben, aztán ismét lett víz.
A klímaváltozás az egy olyan hatás, ami folyamatosan jelentkezik, tehát egyre nagyobbá teszi ezeket a kilengéseket. Amik egyébként még sokszor bele egy bizonyos természetes korlátok közé beférnek, csak hogy a társadalom egy nagyon szűk korlátokra szabta a saját jólétét. Ugye a Balatonnál például ez 10 centi vízszinti ingadozás enged meg körülbelül, miközben a Balaton az elmúlt 2000 évben legalább 10-12 méternyi vízszinti ingadozáson ment át. Tehát itt igazából mi is korlátokat szabunk magunknak. Amit növényeket termesztünk, azok egy adott klímához vannak igazítva. Ha most 1-2 fokkal megnő a hőmérséklet, az nekünk még nem lesz olyan elviselhetetlen, csak ugye a társadalmi jólétünket nagyon komolyan veszélyezteti.
Önnek mi a legnagyobb kérdőjel ezekkel a vízügyi problémákkal kapcsolatban? Az elkövetkező évekre nézve, mint klímához értő szakember, mint természetvédő.
Számomra ami nagyon foglalkoztat, hogy mikor jön az a pillanat, amikor a társadalomban ez már tényleg komoly belső konfliktusokat fog okozni. Ami már egyébként a világ néhány pontján már megjelenik. És nem csak a fejlődő országokban, hanem például az Amerikai Egyesült Államokban is vannak olyan területek, ahol gazdag nagyvárosok, mint Las Vegas vagy Colorado Springs, egyszerűen nincs elég víz. Úgyhogy korlátozzák az emberek, nem költhetik meg a medencéjüket, nem öntözhetnek.
Hát meg ugye Las Vegas abból a szempontból is érdekes annak idején, hogy pont Las Vegas miatt kellett megépíteni ott a Colorado folyón az egyik legnagyobb gátat, hogy áram legyen.
Hogy áram legyen, pontosan.
És ott is elég erőteljesen be kellett avatkozni a természet rendjébe.
Igen, és ugye ezek azok a beavatkozások, amik utána nagyon sok helyen ütnek vissza, mert...
Nem tudjuk, hogy mikor, meg hogy mit okoz az a bizonyos láncreakció, amit egy bizonyos beavatkozással elindított.
Például pont a Hoover-gát megépítése után nagyon felgyorsult az alatta lévő szakaszon az erózió, elkezdett mélyülni a Grand Canyon, amire nem számítottak korábban.
Még egy üzenet, ez a hazai helyzettel kapcsolatos, azt írja a hallgató, hogy megértem a világ baját az ivóvíz hiánnyal kapcsolatban, de mi egy vizes hordón ülünk. Igen, ez is egy kérdés, hogy az itteni vízkészleteket, a Kárpát-medencének a tartalékait mennyire szabad túlértékelni?
Jó helyzetben vagyunk, az kétségtelen. Mondjuk egy bangladesi vagy egy afrikai szinthez képest ritkán lakott ország vagyunk, viszonylag bőséges a vízünk. Nem kell attól félnünk, hogy a sivataggá válik pár évtized múlva az ország, de hogy elhangzott, a víz kincsé fog válni. Márpedig akik kincseket birtokolnak, azok mindig ki vannak téve annak, hogy mások szemet vetnek erre. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hiába vagyunk bőségében a víznek, ha közben körülöttünk összeomlik a ma ismert társadalmi világrend, és több milliárd ember kerül lényegében a megélhetés meg a életben maradás szélére, akkor nekünk is nagyon nehéz dolgunk lesz. Úgyhogy ez egy közös probléma.
És örülök, hogy ezt mondjam, mert ugye a vízvilág találkozó egyik megállapítása pont tegnapról az volt, hogy a szegénységet nem lehet addig nagy mértékben csökkenteni, amíg az emberek nem férnek hozzá biztonságosan a tiszta vízhez.
Így van, és ez ugyanúgy igaz egyébként az élelmiszerre is, mert ez a kettő, ami a legalapvetőbb szükséglete az embereknek. Amíg ezt nem tudjuk megadni, addig a többi globális problémára sem fogunk tudni választ adni.
Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Benkő Dánielt, a WWF Magyarország munkatársát hallották.